Amikor bemégy arra a földre, amelyet neked ad örökségül Istened az Úr, birtokodba veszed, és letelepszel rajta, akkor mindenből, amit behordasz a földedről, amelyet Istened az Úr ad neked, vedd a föld termésének legjavát, tedd egy kosárba, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék a neve. Menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki: vallást teszek ma az Úr és az én Istenem előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyről megesküdött az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezedből a kosarat, és tegye le Istenednek, az Úrnak oltára elé, te pedig ezt mond Istenednek, az Úrnak színe előtt. Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomban, és jövevény volt ott kevesd magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak, és kemény munkát végeztettek velünk. Akkor segítségét kiáltottunk az Úrhoz, atyáink Istenéhez, az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat, és kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel, és kinyújtott karral nagy és félelmetes tettek, jelek és csodák között. Aztán behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet, azért hoztam most ide a termés legjavát arról a földről, amelyet te adtál nekem, Uram. Így tedd oda az Úrnak, Istenednek a színe elé, és borulj le Istenednek az Úrnak színe előtt, aztán örvendezz mindannak a jónak, amit Istened az Úr ad neked, és házad népének örvendezz a lévitával, és a közötted lakó jövevénynel együtt. Amen. Amikor gyerekkoromban elérkezett az a szakasz, hogy ilyen kardozós filmeket néztem, akkor ebben nagyon belelkesültem erre a dologra, és rávettem a szüleimet arra, hogy írassanak be vívni. Hát döbbenetes csalódás volt, ugyanis a vívó edzés az abból állt, hogy ilyen tartásokat, testtartásokat kellett tanulni, mozdulatok kitörés, meg hát különböző lépéseket. És hát az a reményem, hogy ott valójában az ott levők, azok vagdalkoznak egymással, az kútba esett. Így aztán egy évig bírtam, szóval éreztem, hogy ebben nincs elég vér. Pedig valójában ez egy nagyon fontos mozdulat, hogy megtanítják a vívóknak ezeket azokat az alaplépéseket és azokat az alapmozdulatokat, amelyeket akkor, amikor aztán tényleg csörtére kerül a sor, úgy tudnak használni, hogy már nem kell rajta gondolkozni. És hát ez az egész oktatásnak a lényege. Hogy elképzelünk egyféle történetet, és ebbe a történetbe elhelyezünk olyan elemeket, amelyeket utána lehet később használni, anélkül, hogy ezt különösebben elő kellene szedni. Mindenki így tudja például a szorzótáblát. Ez egy egyszerű képlet. Nem kell gondolkoznom a szorzótáblán, hanem amikor arra kerül a sor, akkor egyszerűen az agyamból elő. De nem csak ebben, hanem gyakorlatilag az oktatás minden területén ott van ez a féle szándék, hogy képzeljünk el egy helyzetet, és ez a helyzet majd egészen biztosan bekövetkezik, és amikor ez bekövetkezik, akkor kell használni majd azokat, amelyeket most ajándékban neked adok. És nyilván az elképzelés aztán utána változhat. Manapság nagyon sokan aggódnak azon, hogy nagyon sok energiával megtanult szakmák, az orvos, a tanár és sok minden más ilyen szakma egyszer csak hasznavehetetlenné válik, mert egyszer bejön egy új elem, a mesterséges intelligencia, amelyik ezeket a tudásokat, nagyon fontos tudásokat értéktelenné teszi. Diákok elég gyakran szokták azt mondani, kémiával, meg az énekkel kapcsolatban főképpen, de hát nyilván a hitannal kapcsolatban is, hogy, nem lesz az életemben olyan helyzet majd, amikor ezt tudom majd használni. Mert ez egy elképzelt történet. Egy olyan történet, amire majd számítunk. És valami ilyesmi zajlódik itt le. Nyilván azok, akik értenek az írásokhoz, azt mondják, hogy hát ez nem egészen így volt, hanem már akkor utólag, amikor már a történet lezajlódott, akkor írták ezt előre hozzá. De legyünk ennyire naívak, hogy azt mondja, hogy ez Mózesnek ezek a nagy törvényei, és itt ebben az adakozásnak a szabálya, hogy ezt ő bízva Istenben előre mondja, mint ahogy valószínűleg a hitük ilyen formájú volt, hogy bíztak abban, hogy ez a dolog, ez majd létrejön. És azt mondja, hogy most elhelyezek, a szívedre teszek valamit. Akkor, amikor majd ezek a dolgok bekövetkeznek, konkrétan az, hogy elfoglaljátok Kánaán, és bementek oda, és normális életetek lesz, és kijöttök ebből a pusztaságból, és ott letelepszetek, és fölművesek lesztek, és földetek lesz. Tehát egy teljesen nyugalmas élet az, ami előttetek van, akkor ne feledkezz arról, hogy tedd össze azt, hogy ezt Isten adta neked, és akkor add, mint egy hálából a termésednek egy részét oda, azért, hogy igazold azt, hogy ezt valóban Isten tette. De körülbelül ugyanaz, ez a logika, ez végig egy sor helyen felfedezhető, például amit Krisztián olvasott az evangéliumból, ugye a leprás meggyógyul, és összeteszi utána az, hogy valójában ez a gyógyulás nem véletlenszerű volt, nem arról szólt, hogy jött valami csoda, hanem tényleg valami, valakihez kötő. És visszamegy Jézushoz hálát adni. És ezt a logikát próbálja erősíteni, amelyik mindig arról szól, hogy a történetek, amelyek mögöttünk vannak, áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről, azok valójában mindig Isten történetek. Ez annyira nem egyszerű. Akkor, hogyha az életünknek valóban nehéz történetei voltak. Hogy ebben fölfedezni Istennek a valóságát, cselekvését, jelenlétét. Na, de a zsidóknak se volt az. Tehát amikor ezek a törvények a történet szerint elhangoznak, akkor ők kint vannak a pusztában, egyáltalán nem látszik az, hogy ténylegesen el tudják majd foglalni ezt a földet. Kint vannak egy olyan pusztaságban, ahol maximum álmodozni lehetett termésről és adakozásról. Az, ami nagyon szép ebben, az, hogy, és talán az egész zsidó gondolkodásnak ez ad valami nagyon erős tartást, hogy akkor, amikor a zsidóság visszagondol a saját történetére, akkor ott mindig szabadító Istent lát. Tehát minden helyzetben, amelyikben él, abban azt látja, hogy őt idáig egy szabadító Isten hozta el. Az egyiptomi történet, amelyikben nagyon sok megbicsaklás van, és nagyon rémületes történetek. Azokban mindegyik mögött ott látja ezt a szabadító Isten. Nekünk is van ilyen történetünk. Azt kellene mondani, hogy a kereszténységnek. Tehát nem csak egyszerűen a személyes történetünk, hanem a kereszténységnek is van egy hasonló logikája. Mi nem nagyon követjük ezt. Miközben a zsidóság egymás utáni ünnepeket, és itt ebben az esetben még a törvényt is, és mindenféle mozzanatát erre építi, hogy nekünk van egy szabadító Istenünk. A kereszténység nem épít arra, ami az alapmondani valója. Konkrétan arra, hogy Isten annyira megmutatta a szeretetét a kereszten, a végletes szeretetét, hogy tudhatjuk azt, hogy minden, az életünk minden egyes története a végén valamilyen jó irányába tart. Hogy a végén minden rendben lesz. Hogy a végén minden jó lesz. A kereszténységnek ott van egy ilyen nagyon erős mondani valója, ugye a kereszt és a feltámadás sorozatában, hogy a halálból élet lesz. Hogy a rossz dolgok a végén jóra fordulnak. És ez egy olyan tudás, amit mi nagyon ritkán szoktunk hangoztatni. És általában inkább individualista módon pörgünk a saját bajaink körül, és azt próbáljuk keresni, hogy vajon ezeknek mi az oka, jogosan, nyilván jogosan. Azt keresjük, hogy ezeket hogy lehetne föloldani, nyilván ez is egy elvárható álom. De az, hogy emögött, az egész mögött Isten úgy áll, hogy a végén jóra fordul minden. Ez a hit, ez a bizalom, ez a kiállás. Ennek a hirdetése, megélése és hirdetése, ez végtelenül hiányzik belőle. Nyilván nem is könnyű. Tehát akkor, amikor az ember benne van azokban a helyzetekben, amelyikben esély nincs arra, hogy ez jóra fordul majd. Hogy mondhatnék akkor ilyet? Amikor látunk olyan sorsokat, amelyek úgy érnek véget, hogy egyre lejjebb és lejjebb ment, és a végén ott lent, a mélyben ért vége. Hogy mondhatnánk erre azt, hogy Isten bármilyen értelemben jót hoz ebből ki? Ehhez olyan bizalom kell, valami olyan bizalom kell, amely tényleg Istent keresi. És ha visszatérünk ehhez az adakozó emberhez, aki a maga rendje szerint oda megy a paphoz, és viszi a kosárba ezeket a különböző terményeket, és leteszi ott a pap lábánál, és még elmondja talán az odaillő mondatokat, akkor is ez egy vallásos kötelesség marad csupán. És nem érdekes még az sem, hogy ezt milyen lelkülettel teszi. Mert egyszerűen csak megteszi ezt. Akkor, hogyha nem látja benne valóban Isten. Hogyha számára nem mutatkozik meg valóban Isten. Akkor, hogyha Isten jelen van, hogyha tényleg ott van ebben a találkozásban, ahogy ő a kosaratot viszi, ebben a találkozásban ott van Isten, akkor az ő számára ez megerősítővé válik, és az életének a tovább vívőjévé. Ha nincs ott Isten, az egész szánalmas butaság. Csak a zsidó kultusznak a hízlalása. Ha nem veszük komolyan azt, hogy mindaz, ami az életünkben történik, az Istennek a története, és Isten jelenléte, és ebben mutatkozik meg igazából, akkor ez az egész egy vallásos hókusz-pókusz. Akkor csak az egyházat tápláljuk valami teljesen üres szándékkal. Csak hogy éppen azért mutatta meg magát. Hogy merjük azt hinni, hogy a dolgok végül jó irányba tartanak. Hogy merjük azt hinni, hogy a dolgok végül jó véget érnek. És talán igaz az, amit ritkán szoktunk szavakkal elmondani, hogy van érvényessége az igehirdetés utáni kis rövid csendnek. Mert a kérdés ez, hogy igaz-e az én életemben, hogy a dolgok végül jó véget érnek. Uram Istenem, kicsit sem vagyok nagyképű ennek a hitében. Hiszen hányszor és hányszor esem kétségbe, veszek el, válok bizalmatlanná, küzdök teljes erővel abban a reménytelenségben, hogy küzdelmeimmel magam vagyok. De te szólíts meg újra, te mutasd meg magad újra. Engedd, hogy összeálljon a kép. Engedd, hogy érezzem, velem vagy, velünk vagy. Amen.